Drága barátaim, a Sanhedrin traktátus 86-os lapja fog következni. Ma este folytatjuk az emberrablás tilalmának a részletezését, és a 85-ös lap végén tartunk. Egy kicsit képbe kerüljünk. Két mondat van a Tórában, amiből idézni fogunk. Két mondat, amely a emberrablás tilalmát írja le. Az egyik Mózes 5. könyvében, a másik Mózes 2. könyvében. Mózes 5. könyvében így szól a mondat ki. Mace is gönyv nefes mehov ne iszrael. Ha találtatik egy férfi, aki ellopja testvérének lelkét Izrael fiai közül, és sanyargatja őt, és eladja, akkor halljon meg az a tolvaj, és írtsad ki a rosszat, te közüled. A másik mondat, Mózes másik könyvében így szól. Goine vismi haraj, ha valaki ellop egy férfit, és eladja, de nimcobi jadaj, és a kezében találtatik, ma is jumasz, halva halljon meg. Ugye ezekből a mondatokból látszik, hogy az emberrablás tilos, az emberrablásnak a része az is, hogy az illető az embert, akit elrabolt, azt dolgoztatja, illetve eladja másnak. Ugye a témával kapcsolatos misnát már tegnap felolvastuk, most további részletszabályok fognak következni, illetve vissza fogunk utalni a misnára. Amikor a misnára visszautalunk, akkor még egyszer el fogjuk ismételni a misna, mi mindent mondott a témával kapcsolatban. Tanra bannan ki maci is gönyv nefes mehov, én jelög is ganav. Isa mi náim, Brájtában itt tanultuk. Ki maci is gönyv nefes mehov. Ha találtatik egy férfi, aki ellopja testvérének lelkét Izrael fiai közül. Mit látok ebből? Én liela is, se ganáv, is a mináim. Hogyha egy férfi követi el az emberrablást, na de honnan tudom, hogy ha egy nő követi el az emberrablást, az is tilos. Talmud leimár, ve gajnev is. Azt mondja, Talmud, hát ezt a másik mondatból tudom, hogy nem lett volna szüksége a Tóra, kétszer elmondja ugyanazt. Mózes másik könyvben is elmondja, ve gajnev is. Ha valaki ellop egy férfit, és ott ráadásul nem is mondja, hogy kilopja el, tehát nem mondja, hogy férfi lop egy férfit, hanem ellop egy férfit, akkor ebből tudom, hogy a tilalom nem csak férfiakra vonatkozik, hanem nőkre is. Tehát ahogy egy férfi tilos, hogy ellopja a más embert, úgy egy nő is. Éni ele is, se ganab bein isa u bein is, is se ganab gamba is. Na jó, de akkor még mindig csak annyit tudok, mondja a Talmud, hogyha egy férfi ellop egy férfit, vagy egy nőt, az tilos, vagy hogyha egy nő ellop egy férfit, de is és egy gamba is a mináim, de honnan tudom, hogy az is tilos, hogyha egy nő ellop egy nőt, de mondja, hogy már a mész a gánavahú. Ezzel mondja a szöveg vége, hogy és halljon meg az a tolvaj. Mikor makaim, az a tolvaj független attól, hogy mit lopott el, milyen emberrablás követett el, férfit vagy nőt. Magyarul akkor ebből a két mondatból a Tóra kikövetkezteti, vagy a Talmud kikövetkezteti, hogy a Tóra tilalma általános tilalom vonatkozik mind arra, hogy ha egy férfi követi el az emberrablást, mind arra, hogyha egy nő követi el az emberrablást, mind pedig arra, hogyha egy nőt lopnak el, vagy rabolnak el, vagy egy férfit rabolnak el. Tánya ida, egy másik ilyen azt tanultuk ki, mace is, gönyv nefes me echav, echad a gönyv esze is, echad a gönyv esze is. A Tóra így fogalmaz, ha találtatik egy férfi, aki ellopja lelkét testvérek közül, ellopja lelkét testvérének Izrael népe közül. Ekkor mire vonatkozik ez? Akár elrabol egy férfit, akár elrabol egy nőt, akár elrabol egy idegent, egy betértet, akár elrabol egy szolgát, aki föl lett szabazítva, akár elrabol egy kiskorút, ezek mind-mind bele tartoznak az emberrablás tilalmába. Gambavilei machrai machrai vár dáin jesnevilei suszai patur. De a Brájta rögtön hozzáteszi, hogy a tilalom szegés akkor büntetendő, hogyha elrabolta az illetőt, és el is adta. De ha eladta, viszont még nem adta át a vevőnek, hanem még a birtokában belül van, akkor a büntetés alól mentesül. Ez nem azt jelenti, hogy megengedett, de nem büntetendő. Machraj le aviv, oj le echov, oj le echod minak raivim, hájav. Mi van akkor, hogyha egy rokonának adja el, mondjuk az apjának, vagy a testvérének, vagy bármilyen más rokonának, ugyanúgy eladásnak, emberrablásnak és eladásnak, emberkereskedelemnek számít, és ugyanúgy büntetendő. A gajin vesz a vadin patur, ha viszont valaki szolgát rabol el, akkor az nem számít emberrablásnak, tehát mentesül a halálbüntetés alól. Oké, tanítáne kámedrev sejsesz. Ezt tanították, vagy ezt tanulták ezt a brájtát, ismertették a sejsesz előtt, amely a helyem a nissain rab simonai, mert mire ő azt mondta nekik, én úgy ismerem ezt a brájtát, hogy a simon úgy nyilatkozott, mi echov átsejt szennem rössusz echov, de átomárt hájov. Tani, patur. Azt mondta Rav Seishes, én úgy tanultam, hogy amikor a Tóra, hogy Rabbi Simon azt mondta, egy pillanat, Rabbi Simon úgy tanította, hogy mivel a szöveg úgy fogalmaz, ha valaki ellop lelket testvére lelkét Izrael fiai közül, itt a fordítás egy kicsit nehéz, mert mi úgy fordítottuk, hogy lelket testvére közül. De igazából me-echov az azt jelenti, hogy testvérétől. És erre Rabbi Simon azt mondta, hogy ebből azt látom, hogy elrabol egy embert, és ezt eladja a testvérének, akkor csak akkor válik kötelessé a halálbüntetésre, ha a testvérétől is elkerül. Mert ugye mit mondtunk? Az emberrablásnak az előfeltétele az az, hogy elrabolja az illetőt, és eladja egy idegennek. De itt akkor a szövegből úgy tűnik, hogy simán az az állásponton van, hogy a testvére az nem idegen ebből a szempontból, tehát csak akkor válik, azért mondja a Tóra, hogy a testvérétől, mert azt is akarja tanítani nekünk ezzel, hogy akkor válik az emberrablás emberkereskedelmé is, hogyha nem családon belül adja-veszi az elrabolt embert, hanem még a testvérétől is kikerül. Na, de akkor miért mondhatjátok azt, mondta Rav Seishes, hogy aki a testvérének eladja, az már köteles. Inkább mondjuk azt, hogy az mentesül a büntetés alól. Májkus, Jadilma, Rav Simon, Harabban. Ezt amúgy nagyon jó, de miért kéne megváltoztatni a Brájta szövegét, és azt mondani, hogy aki eladja a testvérének, az mentesül a büntetés alól. Csak azért, mert Rabbi Seishes úgy emlékszik, hogy Rabbi Simon szerint az nem köteles. Mert mondjuk azt, hogy két vélemény van, van Rabbi Simon véleménye és a bölcsek véleménye. Lőszálkadáktakta, amire végülön sztám masz nisze Rabbi Meir, sztám te szefte Rabbi Nehemia, sztám száfra Rabbi Yehuda, sztám szifri Rabbi Simon, ve kulla libad Rabbi Akiva. Miért nem lehetséges ez? Mert ugye a zsidó vallásjogi törvényeknek a gyűjteményei, ilyen a misna, a brájták, a szefták, a szifra, a szifri, ezek különböző rabbik által lettek összegyűjtve, és ezekben van olyan, ami névtelenül szerepel, van olyan, ami névvel szerepel, de van egy alapszabály, hogyha névtelenül szerepel, akkor mindegyik típusú gyűjteménynek megvan az a alap szerkesztője, akinek a névtelen adott kódex a véleményét tükrözi. Ő volt a szerkesztő, tehát hogyha nem írta oda, hogy ez XY véleménye, akkor az valószínűleg az ő véleményét tükrözi. És felsorolja azt, hogy ilyen, hogy például egy névtelen misna az mindig Rabbi Meir, egy névtelen Tosefta az Rabbi Nehemja, egy névtelen Szifri az Rabbi Simon, és ez, amit idéztünk, ez a Brájta, ez tulajdonképpen egy Szifri féle gyűjteményből való, kódexből való törvény, és névtelenül van idézve, tehát ez mindenképp Rabbi Simon véleményét követi, Tehát igaz van Rabbi Seisesnek, hogyha ő másút ezzel ellentétes véleményt ismert Rabbi Simontól, akkor a kettő ütközik egymással, és ezt korrigálni kell. Ráadásul az összes gyűjtemény egyezik a nagy mester Rabbi Akiva álláspontjával. Tehát értsük, hogy miről van szó. Ugye ezek a kódexek, ezek szóban lettek továbbadva hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. A felsorolt személyek mind közvetlenül vagy közvetetten Rabbi Akiva tanítványai voltak valamikor az első század környékén, és ők gyűjtötték egybe különböző gyűjteményekben ezeket a kódexeket. És ezeknek a kódexeknek a szerkesztői, hogyha valamit, először is mindannyian Rabbi Akiva tanításából merítették ezeket a kódexeket, hogyha valamit névtelenül, anonim módon jegyeztek föl, akkor az a saját véleményüket tükrözte, és így Rabbi Simon véleményét tükrözi sok-sok brájta, amelyik a Sifri gyűjteményben van. Oké, megyünk tovább. A Goy nevez benoy. Ugye azt mondta a Misna, hogy az ember rablás tilalma vagy büntethetősége vajon vonatkozik-e arra, amikor valaki a saját fiát rabolja el. A Bismabna és Rabbi Yehonam Breika azt mondta, hogy igen, ezért ugyanúgy halálbüntetés jár. A bölcsek azt mondják, hogy nem, ő mentesül a halálbüntetés alól. Most azt fogjuk próbálni megérteni, hogy mi ennek a vitának az alapja. My time, de Rabbanon, miért mondják a bölcsek, hogy az illető mentesül a halálbüntetés alól? Amra bájda, amra kraki, macer, prátlen macuj. Azt mondta Rabbanon, azért, mert a szöveg azt mondja ki, macé is göjnev nefes mehobi mészről. Ha találtatik egy férfi, aki ellopja lelkét testvérei közül, testvére lelkét Izrael fiai közül. Ha találtatik. De ez nem találtatik, hanem ez már van. Ugye, mint hogy azt mondja, ha rátalál valakire, és azt elrabolja, akkor az bűn, vagy azért halálbüntetés jár. De nem kell rátalálnia, mert már ott van, akkor az nem jár halálbüntetésre. És ezért mondják a bölcsek, hogy tekintve a fia az mindig ott van, akkor annak nem kell, annak azért nem jár halálbüntetés. Amire a papelel báje, elleme át, aki mace issei hevim issa búl az vál, hachi namniki mace, prátle mace. Aztán a papelel várjunk csak, hogy ha ez a találtatik szó, ami a mondat elején van, ez tényleg ezt jelenteni, akkor ezt ugyanúgy tudnánk alkalmazni egy másik tórai tilalomra, hogyha valaki egy férzetnővel hál. Ugye úgy fogalmaz Mózes 5. könyve 22-es fejezet, ha találtatik egy férfi, aki a hált egy férjezetnővel, akkor haljanak meg mindketten. Tehát akkor csak ha találtatik. Ha talál egy nőt, akivel hál. De nem kell megtalálnia, mert már ott van. Kegoin önsebbe iszpla indes a chichenge bájú. Mint például, nem mondom kinek a családja, de van egy bizonyos közismert társaság, akik egy házban élnek, több házas pár egy házban él, és azért egymás feleségei és férjei azok teljesen rendelkezésre állnak, nem is kell rájuk találni. Akkor ott például, ha egymással hálnak férjezett nők és férfiak, akkor az nem számít házasságtörésnek, azért nem járna a büntetés. Azt mondta neki, jó, igazad van, nem aki mace, ha találtatik kifejezésből vezetem ezt le, hogy aki a saját fiát rabolja el, az mentesül a büntetéstől, mert ha így vezetném le, akkor valóban aki olyan férjezett nővel hál, aki rendelkezésre áll, és nem kell megtalálni, annak ugyancsak azt kérdezni, hogy mondjuk, hogy nem jár a büntetés, és ez nyilván ilyen, ez nem elképzelhető, hanem van egy másik szó ugyanebben a mondatban, de nincs a biadai, nem ugye ebben a mondatban, magával az emberrablással kapcsolatban. Ha valaki ellop férfit, és eladja, és megtaláltatik kezében, szerintem, hogyha nem kell, hogy megtaláltasson kezében, mert már rendelkezésre áll, akkor nem jár neki a büntetés, így a fiára nem jár a büntetés. Amirave halka, hilka hanni mikri dárdaki umásztere bannunk, mint cíjem jadi damu ptiri. Aztán Rave, na jó, ha ez így van, akkor ez nem csak a saját fiára vonatkozik, hanem például a gyerekek tanítójára, a Melamedre is. Annál is rendelkezésre állnak a gyerekek, nem kell őket megtalálni. Ezért az ott velük elkövetett emberrablásra, akkor ugyanúgy ő mentesül a büntetés, a hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy megengedett, az emberrablás csak nem jár ért a halálbüntetés. Megyünk tovább. Gandav mi se hecjöj. Ugye mit mondtunk? Ha valaki egy kánaánita szolgát rabol el, azért nem jár halálbüntetés. De valaki egy olyas valakit rabol el, akinek a státusza kételyes, félig szolga, félig szabad ember, akkor ott vita van. Rabbi Yehuda szerint jár neki a halálbüntetés, a bölcsök szerint nem jár. Dán haszam, Rabbi Yehuda, mert én lábadimba is, ez májtám, Rabbi Yehuda, mert krakin, nocvanosim, jáhva, visve, echa, misi, és lejáhva, jatsz, evetse, én lejáhva. Ha már itt a szolgákról van szó, akkor a Talmud idéz egy másik brájtát, ahol Rabbi Yehuda és a bölcsek vitatkoznak a szolga státusza kapcsán. Tudjuk azt, hogyha valaki testi kárt okoz valaki másnak, akkor ötféle kártérítési fizetési kötelezettség merül föl, mint lehetőség. Maga a kár, a gyógyítás díja, a munkakiesés díja, a fájdalom díja, és végezetül a szégyen díja. Azt mondja itt Rabbi Yehuda, hogy a szolgának a bántalmazása kapcsán nincsen szégyendíj. A szégyendíj ott nem merül föl. Miért nem? Amely kraki nocvanosim jacht visvechöv. Mert a szöveg, amelyikből a szégyendíj szöveg, a szégyendíj fogalmát tanuljuk, az úgy szól, hogyha férfiak összeveszekednek együtt, egyik férfi a testvérével, és utána a szöveg leírja, hogy ott volt az egyiknek a felesége, és az megérinte, és az megütötte a másik férfinek a nemesebb testrészét, akkor füzessen neki, blablabla, bla, bla. Most nem fogok bele a mondat maradék részébe. Mindenesetre a szöveg úgy kezdődik, hogyha egy férfiak veszekednek, férfi és testvére. Tehát akkor a szolga, akinek nincs testvére a szabad emberek között, az nem számít, ott nincsen ez egész fogalom, a szégyendi. Vera Bannan, ezt mondja Rabbi Yehuda. Bölcsök ezzel nem értenek egyet. Vera Bannan, echav huve mitzvesz. Szerinte van testvére, mert lehet, hogy családjogilag nem számít szabad embernek ezért olyan, mintha nem lenne testvére, de mégis a kánaánita szolgára is a mitzvák, a Tóra kötelességei részben vonatkoznak, hiszen egy kánaánita szolga, amikor szolgává válik, akkor részben be kell, hogy térjen a zsidó vallásba. Be kellett, hogy térjen a zsidó vallásba. Tehát akkor mégis testvére a zsidóknak spirituálisan. Tehát mégis van testvériség. Vahacha, héhi, darisem, juda. Vahacha, pillanat, de banan, echofu, bemitzvesz. Oké, akkor látjuk, hogy ez a vita, hogy a testvér kifejezés az kizár-e valamilyen alanyt egy adott tilalom, vagy egy adott jogi státuszból, az vita Rabbi Yehuda és a bölcsek között. Rabbi Yehuda szerint a testvér azt jelenti, hogy a családjogilag ő egy szabad ember kell legyen, akinek lehetnek testvérei, ugye a szolgának családjogilag nem volt a testvér, tehát rá az adott téma nem vonatkozik. A bölcsek szerint viszont ez nem ezt jelenti, a szolga az lehet, hogy családjogilag nem rendelkezhet testvérekkel, de spirituálisan, mivel félig meddig betért zsidónak, ezért a zsidók azok spirituálisan a testvérei. Ha éhi daris, akkor ugyanezt a gondolatot, hogy a testvér, ezt a mi esetünkben, amikor az emberrablásnál is a testvér kifejezést használja Tóra, azt hogyan értelmezi Rabbi Yehuda és a bölcsek? Rabbi Yehuda szavár mehav láfukjá vadim, láfukjá vadim. Bnei Yisrael le mutiai misi heci ebed, ve heci ben chayri. Mi bnei Yisrael le mutiai misi heci, ve heci misi heci ebed, ve heci ben chayri. Hávei miut achar miut, vei miut achar miut, ele le rabesz. Ugye mit mondott Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda szerint a szolgáért nem jár halálbüntetés a szolga elrablásáért, de aki egy félig szolgált, félig szabad embert rabol el, azért igen. Miért? Mert a szöveg azt mondja, hogy a testvére közül elrabol egy férfit a testvérei közül, oké, akkor azzal kizárta a szolgát. Utána folytatja, a testvérei közül, Izrael népe közül, azzal kizárná azt is, aki félig szolga, félig szabad ember. De amikor a szöveg folytatja, és azt mondja, nem csak azt mondja Bnei Iszrael, Izrael fiai, hanem Izrael fiai közül, mi Bnei Iszrael, az olyan, mintha két dupla kizáró szövegrésszel lenne dolgunk, és két mínusz az egy plusz, tehát akkor tulajdonképpen azzal egy bevonó szövegrésszel van dolgunk. Ez a bevonó szövegrész akkor mégiscsak bevonja az obligóba a félig szolga, félig szabad ember esetét. Hogy azért igenis jár a halálbüntetés. Hogy értsük, kicsit nehéz ugye a héber nyelv szavainak és ragozásának az átadása, és közben még ezt a következtetés módot is megérteni, de a lényeg az az, hogy a Tóra szövegértelmezésének egy alaptézise az az, hogy ha van egy fölöslegesnek tűnő szó, akkor megpróbáljuk annak az értelmét megtalálni. Hogyha a Tóra leír egy precedenst, egy jogi esetet, akkor ott minden szónak van jelentősége. És ezért, amikor a Tóra túlságosan körülír, vagy látszólag fölöslegesen sok szóval körülír egy jogesetet, akkor ott minden szó vagy bevon valamit a jogeset halmazába, vagy kizár belőle valamit. Oké. Most itt ugye úgy értelmezzük, hogy ezek mind kizáró jellegű szavak, testvére és nem az idegen. Izrael fiai és nem a szolga. Izrael fiai közül, nem is a félig szolga. De van egy olyan alapszabály is, hogy amikor nagyon sok kizáró szövegrészet van, akkor ugye egy kizáró szövegrészet az olyan, mint egy mínusz előjel. Két mínusz az egy plusz. És ezért az tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy bevonó szövegrészlet lenne. És ezért mondja Rabbi Huda, hogy a félig szolga, a félig szabad, az mégiscsak belevonódik az obligóba, és rá is vonatkozik az emberrablás tilalma. Mit mondanak ehhez képest a bölcsek? Vagy a banan? Mechav lafukia vadim. Löj másmaleu. Da echo mimicres. A bölcsek szerint maga a testvére közül, a testvére az nem zárja még ki. Nem zárja ki a szolgát, mert a szolga is a testvér. Ugye, ahogy ezt az előbbi vitában is már mondták, ugye az a testvére a micvák megtartása szempontjából, spirituálisan testvér. Bnei Iszrael, mi Bnei Iszrael, hádem limuté eved, hádem limuté misi hece, eved, hece mei hajj. Akkor marad ugye két kizáró lehetőség, Izrael fiai közül, az egyik kizárja a szolgát, a másik kizárja a félig szolgát, félig szabad embert. Akkor ez a vita lényege a Mishnában, a Rabbi Huda és a bölcsek között. Oké, kedves barátaim, nagyon érdekes, és lehet, hogy számatokra meglepő dolog fog következni. Mindannyian tudjuk, hogy a 10 legfontosabb parancsolat, az maga a 10 parancsolat, ami a két kőtáblán van. És ott ugye a másik kőtáblán ott van, hogy ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj, és érdekes módon most meg fogjuk tudni, hogy a ne lopj, az nem a lopást jelenti valakinek a vagyonának az elvételét, hanem az emberrablást. Ne könnyebbüljünk meg, a lopás is tilos, de egy másik tórai mondatból tudjuk. Ez a 10 parancsolatban szereplő ne lopj, ez egyes vélemények szerint, hogy mindjárt látni fogjuk, az emberrablásra vonatkozik. Nézzük akkor. Az alagányi nefes minnáj, honnan tudjuk a tiltását a emberrablásnak? Ugye minden tórai tilalomnak, amiért jár testi fenyítés vagy halálbüntetés, annak kell, hogy legyen egy hely a Tórában, ahol a tiltás szerepel, és egy másik hely, ahol a büntetés szerepel. Az előbbi idézett mondatok, amiben benne van a büntetése a ember rablásnak, az a büntetés tétele a dolognak. De hol szerepel maga a tiltás? Rabbi Yehoshua Amar Milei Tignav, Rabbi Yehoshua Amar Milei Körimim Kesz Eved. Rabbi Yehoshua szerint a 10 parancsolatból, ne lopj. Rabbi Yehoshua szerint, Milei Körimim Kesz Eved, ne adjátok el egymást, mint a szolgákat. Milei Prigi Márke Hasiv Lávde Gneiva, Márke Hasiv Lávde Michira. Valójában nincsen vita közöttük, egyetértenek, csak az egyik magának az ember rablásnak a tilalmáról beszél, a másik az ember rablást követő eladás, ember kereskedelem tilalmáról beszél. Tanulja a banon, hogy tignan begény, ne fosik azt, mert dáber. Ennek kapcsán egy brájtában azt tanultuk, hogy amikor a Tóra úgy fogalmaz, ne lopj, a ne lopj az az ember rablásra vonatkozik. Hát, hogy mi begény, ne fosik azt, én előbb gény, de mamai. Valóban az ember rablásra vonatkozik, vagy talán mégsem, hanem az ember rablás helyett magára a vagyon rablásra? A Márta cémle, Márt Misla, és azt mondja, hogy minden is, és ez bajom, davarulam, hogy nyom, de Márkasz, hogy Dávid, nem fasz, Afkám, nem fasz. Miért mondjuk azt, hogy mégis az emberrablásról van szó? Mert van egy olyan alaptézise a Tóra szöveg értelmezési kategóriáinak, davarulam, hogy minden hogy amikor valamilyen szövegkörnyezet, szövegkontextus van, akkor annak az általános kontextusát próbáljuk meg alkalmazni a szövegben szereplő összes részletre. Tekintve a 10 parancsolatban ez a ne lopj, ez a ne ölj mellett van, ezért, és amúgy a ne paráználkodj mellett is. Két olyan parancsolat mellett, amiért halálbüntetés jár, akkor azt gondoljuk, hogy ez a ne lopj is valami olyasmi kell, hogy legyen, amiért halálbüntetés jár. De ugye a sima vagyon elrablásért nem jár halálbüntetés. Mi marad, hogy azt mondjuk, hogy ez itt az emberrablás tilalma. Tánya idachda itig naivu begeinne mamanak azt mondja, dábráta jön begeinne mamanéne ellen begeinne fasz. Egy másik helyen pedig a következő tanultuk. Van egy mondat a Tórában, ami úgy szól, lőjtik naivu, lőjtik hachasú, lőjtik sákru is be a misszai. Mózes 3. könyv 13-as fejezet. Ne lopjatok, ne tagadjátok meg egymást, ne hazudjatok egyik a másiknak. Mire vonatkozik ez? A ne lopjatok. Ez itt a vagyonra vonatkozik, a vagyonlopásra. Vagy nem? Talán ez vonatkozik az emberrablásra? A Márta cémlén, másos eszem, mindes, a törétlenes eszem, davar lam nyan, én bemálkozom, mint ábe van, mint áfkám, mint van. Nem, nem, mindenképpen ez az a szövegrész, amelyik a vagyonrablásról szól, és nem az emberrablásról, mert itt is ez a kontextus. A kontextus mi? Ne tagadjátok meg egymást, ne hazudjatok, és ne raboljatok. A hazugság, meg a megtagadása egymásnak, azok mind vagyoni esetleg kártérítések, büntetendő dolgok, de nem halálbüntetéssel. Tehát akkor nyilván a ne lopj is egy olyas valami, ami nem halálbüntetéssel jár. Az mi? Nem az emberrablás, hanem a sima vagyoni rablás. Oké, kedves barátaim, egy kicsit bonyolult vagy komplikált rész következik, és ahhoz, hogy ezt a komplikáltabb részt értsük, egy kis bevezetést kell tennünk. Oké. Volt egy vita a Baba Basra traktátusban, amire lehet, hogy már nem emlékszünk, úgyhogy szeretném felfrissíteni nektek. Ezt körülbelül egy 3-4 hónappal ezelőtt tanultuk, talán még több. A Tóra úgy fogalmaz, Al-Pishnáim Édim Jakum Davar. Két tanú vallomása alapján álljon meg a dolog. Van egy brájt, amelyik azt mondja, álljon meg a dolog, és nem a fél dolog. Magyarul egy fél tanúvallomás, meg még egy fél tanúvallomás nem adódik össze. Hogyan kell ezt érteni? Két vélemény van, hogy hogyan kell ezt érteni. Az egyik vélemény, a bölcsek véleménye az az, hogyha van egy fél tanúvallomás, ami nélkül nem áll meg a másik fél, akkor hiába mind a két félre két-két tanúm van, a dolog nem áll meg, mert az egyik fél, meg a másik fél, az két külön életet él. Mi a példája erre a bölcseknek? Egy kicsit egzotikus dolog következik. Valaki elkövet egy bűnt, és nem tudjuk, hogy nagykorú-e volt-e vagy sem. Erre keresünk tanúkat. Mi a nagykorúságnak a jogi fogalma? Az, hogy az illető már elmúlt egy bizonyos kor, elhagyott egy bizonyos kort, lányoknál 12 éves, fiúknál 13, és kinőtt két fanszőrszála, tehát pubertál. Most teoretikusan képzeljük el, hogy van két tanunk, aki látta, hogy már volt fanszőrszála az illetőnek, akkor ezzel ő bizonyítottan nagykorú volt már az elkövetés pillanatában, tehát a büntethető kategóriába tartozik. Erre teoretikusan azt mondják a bölcsek, hogy van két tanúm, ugye itt két fanszőrszál kell. Miért kettő, azt most ne kérdezzétek, kettő kell. Van két tanúm egy fanszőrszálra, meg van két tanúm egy másik fanszőrszálra. De ezek csak egyet-egyet láttak, mondjuk az egyik egyet elől, a másik hátul, akkor ez nem adódik össze, ez csak egy fél dolog. És a Tóra úgy fogalmaz, két tanú által álljon meg a dolog. A dolog, és nem fél dolog. Ezt mondják a bölcsek. Rabbi Akiva viszont tovább megy. És szerintem nem csak erre vonatkozik a dolog, és nem fél dolog. Szerintem ez arra is vonatkozik, amikor az egyik fél nem tudna meglenni az előző fél nélkül. Ugye a két fanszőrszáz meg tud lenni egyik a másik nélkül. Lehet, hogy csak itt volt, lehet, hogy csak ott volt. Képzeljük el azt, a példát, amikor mondjuk valaki birtokon belül van, és ugye a szabály az az, hogy az elbirtoklás az három év után áll be. Tehát valaki három éven keresztül egy ingatlanban volt, akkor utána már nem kell bizonyítania a szerződéssel, hogy övé az ingatlan, ugye olyan időben beszélünk, amikor nem volt ingatlan nyilvántartás, nem kell bizonyítania, hogy övé az ingatlan, hanem ha van két tanúja, hogy három éven keresztül ott volt, akkor az ingatlan elhisszük, hogy az övé. És a másik félnek kell bizonyítania, aki szeretné megszerezni az ingatlan, neki kell bizonyítani, hogy jogtalanul van ott az illető, aki birtokon belül van. Mi van akkor, hogyha van két pár tanúm, aki bizonyítja, hogy két éven keresztül ott volt az illető, meg van még egy pár tanúm, aki azt mondja, hogy egy éven keresztül volt ott. Az egyik párton azt mondja, hogy ott volt 2022-ben és 23-ban, és a következő párton azt mondja, hogy ott volt 2024-ben. A bölcsek azt mondják, hogy ez már nem két fél dolog, mert a két tanúvallomás, legalábbis a második, az az elsőre épül. Ha nem lett volna ott 23-24-ben, akkor nem lenne ott 25-ben sem. Kivel azt mondja, de ez is két fél dolog. És itt sem adódik össze a két tanúvallomás, és nem lehet ezt egy dolognak nevezni. Nézzük meg most a mi esetünket. Ha van valaki, aki elrabolt egy embert, azt mondjuk, hogy az emberrablás akkor válik halálbüntetéssel sújtható bűnné, hogyha elrabolt valakit, és utána emberkereskedelembe fajult a dolog, és el is adta az illetőt. Ha van két tanúm, aki látta az egészet, magát a rablást és az emberkereskedelmet, az illetőnek jár a halálbüntetésre. Mi van akkor, hogyha van két tanúm, aki látja a rablást, és két másik tanúm, aki látja a emberkereskedelmet? Akkor erre két vélemény van. Az egyik vélemény azt mondja, hogy nem adódik össze a két tanúvallomás, ahogy ezt Rabbi Akiva is mondta, és az illetőnek nem jár halálbüntetés. Egy másik fejlő azt mondja, hogy de, összeadódik, és ez már egy dolognak számít, és ezért a dologért halálbüntetés jár. Itt már édég néve, védé mihida, vagy nefes. Na, és akkor ugye még valami. Hogyha ez valóban összeadódik, akkor az azt jelenti, hogy a második pár tanú, akik által az illető halálbüntetést fog kapni, ha róluk kiderül, hogy hamis tanúk voltak, akkor nekik jár a halálbüntetés. Ugye, ahogy tudjuk, hogy a hamis tanúzásért halálbüntetés jár, édim se huzemu, az jár a hamis tanúknak, amit ők szántak a megvádolt, jogtalanul, vagy ok nélkül megvádolt áldozatuknak. Na most, itt már édeg ne iva veide mechideben nefesúz, mivel Cheszkia már én ne ragin. Cheszkia azt mondja, hogy ebben az esetben a második pár tanú sem kap halálbüntetést, miért nem? Mert maga az feltétlenül azért, mert az illető maga se kapott volna halálbüntetést az ő tanúvallomásuk alapján. A Bihanan már ne ragin, a Bihanan szerint viszont igen, mégis kapnak halálbüntetést a kiderül róluk, hogy hamis tanúk, mert a vallomásuk miatt is, ha nem derült volna ki időben, akkor halálbüntetést kapott volna a meggyanúsított illető. Hiszke damák rebbie kiva damák davavle ihaci davar. Hiszke rebbie kiva véleményét kérdezi, aki szerint ez csak egy fél tanú vallomás. Ugye? És szerinte ez egy fél, tehát akkor a két fél nem adódik össze. Bihanamák rebbanon damák davar a filu haci davar. De Bihanam viszont azt mondja, hogy mint a bölcsek, hogy a fél dolog is még belefér, hogyha úgy fél, hogy az egyik a másikra épül. És ezért, tehát ebben az esetben a tanúk igenis kapnak halálbüntetést, mert maguk a tanú, mert maga a tanú vallomás is érvényes lett volna, hogyha végig tudják vinni. Majd de hiszkel be, de már hrénim se benszerűen majd, és a húzmusen ragim. Mi tőkség hajlilai már is a inim lálkai szói, banó. Vániák rinni kulló davar, ka avedlej. Azt mondja a Talmud, de ez így igaz ebben az esetben, amikor a ember rablás és az azt követő ember kereskedelemről van szó, hogy Hiszkia szerint a két tanúvallomás nem adódik össze, mert mindkettő csak egy fél dolog. De vegyünk egy másik példát. Amikor a Ben Szajdenu Majre a lázadó fiúról van szó, és a lázadó fiúnak a folyamata az, ugye az, hogy először elhozzák a szülei egy háromtagú bíróság elé, és ott tanúskodnak két tanú, hogy az illető fiú tényleg engedetlen. Később pedig, hogyha folytatja az engedetlenségét, akkor ha megint jön két tanú, akkor utána akár halála is lehet ítélni az engedetlen fiút. Na de itt a két tanúvallomás összeadódik, mert az első tanúvallomás az nem marad, nem múlik el nyomtalanul, hanem az önmagában is úgymond ér valamit, hiszen azért a engedetlen fiúnak már botütés járna. Tehát akkor az első pár tanúnak a állítása az már önmagában is megáll, és ezért, hogyha ráépül egy következő pár tanúnak a tanúvallomása, akkor arra nem mondjuk azt, hogy ez egy fél dolog. Nem fogja Hiszkia sem azt mondani, hogy ez egy fél dolog. És ezért a második pár tanú tanúvallomásáronál is, ha kiderül róluk, hogy hamis tanúk, akkor ugyanúgy nekik is halálbüntetés jár, mert az ő tanúvallomásuk alapján járt volna halálbüntetés a hamisan megvádolt, meggyanúsított személynek is. Mászkifráv papa ija, hédi mechida nám illik tele, mit őkség, hajjon édeg nével a imállalak, azt mondja, azt mondja, papa, de várjunk csak, tehát ugye ezt az elvet lehetne alkalmazni az ember kereskedelmnél is. Van két tanú, aki bizonyítja az ember kereskedelmet, és mit mondtunk, hogy Hiszkia szerint erre nem épül rá a következő tét tanú, aki bizonyítja Van két tanú, aki bizonyítja az ember rablást, és Hiszkia szerint erre nem épül rá a következő két tanú, aki bizonyítja az ember kereskedelmet. De miért nem? Itt is azt lehetne mondani, hogy magáért az ember rablásért jár botütés, ha volt ember kereskedelme is, akkor azért jár halálbüntetés. De hitémedek szavai Hiszkia, de lehet, hogy esetleg Hiszkia nem ért egyet ezzel, és szerinte az ember rablásért önmagában nem jár botütés. Ha itt már édeg néve benne fes, Suzmu, Hiszkevre, Bihanan, Hádamen, Lékim, Hádamen, Lékim. Nem lehetséges, mert van egy hely, ahol azt tanultuk, hogyha csak az a két tanú, aki még csak azt bizonyította, hogy azt tanúsította, hogy az illető ember rablás követett el, kiderül róluk, hogy hamis tanúk voltak, akkor ott is vita van Hiszke és Jéhelen közül, hogy mi jár nekik. Az egyikük szerint nem jár nekik semmi, a másik szerint botütés jár nekik. És erre azt mondtuk, vám Linantis Time, de Hiszke, de Amar Leikin, hogy feltetően Hiszke volt az, aki azt mondta, hogy jár nekik botütés, mi de Amar Hiszke innen ragin, de Irebi Jéhelen kívül, de Amar ne ragin, Havelé lávs nyitnál a szalasz, mi szesz beig, de mikor lávs nyitnál az, mint én Leikin lap, ül laki, inhu aki, éhi laki. Miért gondoljuk azt, hogy Hiszke az, aki azt mondta, hogy kettőjük közül, hogy jár botütés ezeknek a tanuknak, ha kiderül róluk, hogy hamis tanuk, azért, mert járt volna botütés az áldozatnak is, hogyha nem derül ki időben róluk, hogy hamis tanuk. De a Björkhan szerint nem járt volna botütés neki, miért? Mert a Björkhan szerint erre a tanúvallomásra még ráépülhetett volna a következő fél, következő pár tanúvallomás, amiből viszont halálbüntetés is lett volna. És olyasmi, aminek a végén halálbüntetés van, annak az, a közepén nem lehet adni botütést. El amara fapa beide mi hírede kulámi lőj pligiden, de agin ki blikégi beideig néva. Ezért egy kicsit korrigáljuk az egész álláspontot. A papa azt mondja, magára arra két tanúra vonatkozólag, akik már az ember kereskedelmet tanúsítják, azzal kapcsolatban nincs vita, hogy járna halálbüntetés, és ezért, hogyha kiderül róluk, hogy hamis vallomást tesznek, akkor jár nekik a halálbüntetés. Így nincs vita Hiszke és a Jéhelen között. De a ember rablás bizonyító két tanulnál viszont van vita. Hiszke már én ne ragin, gnéve le chudakájma, mihire le chudakájma. Szerinte nem jár nekik halálbüntetés. Hiszke szerint miért? Mert a két dolog két külön egység, a lopá, emberrablás és a emberkereskedelem. És az emberrablásért nem járna halálbüntetés, hanem csak botütés, és ezt előbb mondtuk, ezért a hamis tanuknak sem jár, hiszen ők is csak botütést szántak volna a gyanúsítottaknak, és nem halálbüntetést. Nem jöjjön, már ne ragink, névesz, háltadom, hírai, Rabbi Jochanan viszont azt mondja, hogy de, jár nekik halálbüntetés. Miért? Mert a két dolog összeadódik. Nem lehetett volna emberkereskedelemről beszélni, hogyha nincsen előtte az emberrablás. Majd ide, Rabbi Jochanan beidim a risényim, sebben szerintem én és a húzmú, se én ne ragin, mitől se hajnal nem áll kasszébban. Ezzel együtt Rabbi Jochanan is egyetért, hogy viszont az engedetlen fiúnál az első tanúpár, aki csak az első alkalommal volt ott, amikor engedetlenkedett a fiú, azok, hogyha róla, ha kiderül, hogy hamis tanúk voltak, akkor nem jár nekik halálbüntetés, mert ők igenis tudnak úgy érvelni, hogy mi nem akartuk, nem szántuk neki ezzel a hamis tanúzással a halált, hanem csak a botütést, ezért nekik is csak a botütés jár. Amara bájá, akkor majd nem szerintem, miért, akkor majd nem szerintem, miért, jó, akkor közben szerintem, majd. Oké. Ha már itt a engedetlen fiúról van szó, akkor a bája azt mondta, mindenki egyetért az engedetlen fiúval kapcsolatban. Egy. Kettő. Mindenki egyetért az engedetlen fiúval kapcsolatban. Három. Bocsánat, még egyszer. Hákol majd imbe szörjön majd be Édi Marisaini. Umachlői közben szerintem majd három, van viszont egy vita az engedetlen fiú kapcsán. Tehát van két dolog, amiben egyetértenek, és van egy harmadik, amiben vitatkoznak. Mi a két dolog, amiben egyetértenek? Hákkal majd én benszerintem majd beidem is sajnálom, se én ne ragim, mit a sajnálom, lehaj, már lálka is, hogy bannom. Először is mindenki egyetért, hogy az engedetlen fiú első pár tanúpárja nem kap halálbüntetést a kirődőlük, hogy hamis tanúk, mert mondhatják azt, hogy mi csak azért hamis tanúztunk, mert botütést szántunk a fiúnak, nem azért, mert halálbüntetést. Hákom, hogy mennyi szerint, hogy mennyi mákha, és nem ragyom, hogy tegsejlim, és sejlim, és sejlim, és azban a kapcsolatban is mindenki egyetért, hogy a második tanúpár, aki pedig már a második körben tanúsítja, hogy a fiú engedetlen volt, ha kiderül, hogy hamis tanúk, akkor jár neki halálbüntetés. Miért? Mert az első egység az önmagában megáll, és ráépül a második egység, náluk már mindenképpen halál járt volna neki. Tehát, hogyha halált szántak neki, akkor nekik is halál jár, ha kiderül róluk, hogy hamis tanú. Umach leikesz? Benszerű mörje, stájma ömni befenénu, gandáv stájma ömni befenénu, ahál. Van viszont egy eset, amikor a két tanúpárról beszélünk, és nem tudjuk, hogy, és vita van arról, hogy most akkor mi jár ennek a két tanúpárnak, ha kiderül róluk, hogy hamis tanú. Egybe számítjuk őket, vagy sem. Ha egybe számítjuk, akkor akár halálbüntetés is járhat nekik, mert a fiúnak is halálbüntetés járt volna, ha igaznak bizonyul ez a hamis tanúskodás. Mi ez az eset, amikor az engedetlen fiúról két ember azt mondja, hogy vedelt, két ember azt mondja, hogy zabált. Ugye az engedetlen fiúnak a szabálya az az, amikor erről tanultunk, akkor részletesen beszélünk róla, hogy az egyik olyan eset a Tórának, amiről maga a Talmud azt mondja, hogy soha nem volt, soha nem is lesz. Ez csak egy teoretikus dolog. De mégis miről szól, hogy az engedetlen fiú meglopja az apját, és abban a pénzen vedel bort, és zabál húst. Most ugye a két tanú látta a vedelést, két tanú látta a zabálást, csak a kérdés az, hogy ez egybe számítódik-e vagy sem, és ennek megfelelően az is kérdés, hogy ha kiderül róluk, hogy hamis tanúk, akkor mi a teendő? Akkor ha egybe számítódik, akkor járna nekik a halálbüntetés, mert ők is halálbüntetést okoztak volna a hamis tanúskodásukkal, nem derül ki időben, hogy hamis tanúk voltak. Ha nem számítódik egybe, akkor nem jár nekik, mert nem járt volna a fiúnak sem a tanúvallomás miatt. Amir Rabbi Yassi, Eide Mechira ben Nefes, Yehuzmu, Ein Neragin, Mitoich Sheyachaloi, Mar Avdi Mocharti. Azt mondta Rabbi Yassi, mi van akkor, hogyha csak két tanunk van, arra, hogy az illető eladott valakit? De arra, hogy elrabolta, arra nincs két tanú. És erről a két tanulról kiderül, hogy hamis tanú volt, akkor jár neki halálbüntetés, vagy sem? Ami azt szerint nem, mert ha nem derült volna ki, hogy hamis tanú, akkor a gyanúsítottnak sem járt volna halálbüntetés, mert azt tudta volna mondani, arra, hogy én nem embert raboltam és azzal kereskedtem, hanem a szolgámat adtam el. Tehát akkor ő neki nem járt volna a halálbüntetés, és ezért a tanúknak, akik hamis tanúk, nekik sem jár a halálbüntetés, ha kiderül, hogy hamis tanúk voltak, mert a hamis tanúzásukkal nem okoztak volna halált. Amerem, hogy Jészefke, mána az lahas, májszed Ravászi, azt mondta, hogy Jészef, na, kinek a véleményét követi Ravászinak ez az, az előbbi mondása? Kerebia Kiva? De amár davar, velei haci davar. Kerebia Kiva véleményét, aki azt mondta, hogy két tanú által álljon meg a dolog, és nem a fél dolog. Ez csak egy fél dolog, az, hogy csak annyit láttak, hogy eladta, az csak egy fél dolog, nem egy egész dolog. Amelé a báje, de íkerabban, ne ragin, hamit töjj kalmá. Szóval várj csak, akkor szerinted csak Rabbi Akiva szerint igaz ez? Nem a bölcsek szerint? Szerintem a bölcsek szerint is igaz, hogy ha csak két tanú csak azt látta, csak annyit állít, hogy azt látta, hogy eladott valakit, akkor ez nem jár nekik halálbüntetés, ha kiderül, hogy hamis tanúk voltak. Miért? Mert ő magának se járt volna halálbüntetés, hiszen azt mondhatta volna, hogy a szolgámat adtam el. El a finu témraban, ubedöllöj, asszó édeg néva. Szerintem ez nem Rabbi Akiva, hanem Rabbi Akiva, és a bölcsek. És arról van szó, hogy nem jött, nincs két tanunk arra, hogy jött, hogy az illető elrabolta az áldozatát. Csak arra van két tanunk, hogy eladta. Jaki Májleméma. Na jó, de ez túl egyszerű, ez itt túlságosan egyértelmű. Miért kell ezt külön mondani? Lőj cicha, de áfagáv, de asszul beszélj fákáti. De azért mondja, mert hogyha tegyük fel, hogy eredendően nem volt, hanem csak ez a két tanú, aki mondta, hogy az illető látta, hogy kereskedik az áldozatával, de nem volt két tanú arra, hogy elrabolta az áldozatát. És később jött két tanú. Nagyon tetsz, hogy később jött két tanú, akkor meg mi, akkor meg megint csak egyértelmű. Női cikadek, ami rámzére muzi, mához a témre mize milszik, másfajta mize láflomu. Szerintem úgy végül is, akkor miről van szó? Hogy volt két tanú, akik annyit mondtak, hogy az illetőt látták emberrel kereskedni. Amikor ezt mondták, akkor még nem volt két tanú, aki azt mondja, hogy látták embert rabolni. De később, amikor megjött a két tanú, és aki bizonyítja, hogy látták embert rabolni, akkor a két pár tanú, mint hogyha kommunikált volna egymással, tehát akkor úgy tűnik, mint hogyha mégis egyszerre lennének, egybe számíthatóak lennének, mint hogyha együtt tervelték volna, hogy ne felejtsük el, hogy itt két pár hamis tanúról beszélünk, úgy tűnik, mint hogyha előre kitervelték volna, és azt szerették volna, az illető meghalljon, és ezért tanítja nekünk a Brájta, vagy ez a mondás, hogy nem, az, hogy úgy tűnik, mint hogyha egymással kommunikálnának, vagy egymásnak jeleket küldenének, és mint hogyha együtt konspirálták volna ki a dolgot, az még nem számítódik úgy, hogy akkor tényleg egy olyan konspirációnak vegyük a dolgot, amivel az illető halálát akarták volna, és ezért, mivel ezt nem számítjuk így, nem jár nekik halálbüntetés ebben az esetben a hamis tanúzásért. Kedves barátaim, idáig tartott a mai este, összefoglalva tehát az ember rablásnak a bűnéről volt szó, és azon belül is, ami a leghangsúlyosabb volt, az ember rablás az áll magából az ember rablásból, az ember kereskedelemből. Az ember rablás önmagában még nem halálos bűn, bizonyos vélemény szerint, az egyik vélemény szerint viszont jár önmagában, és jár érte botütés. Egy másik vélemény szerint nem, hanem a halálos bűn akkor lesz, előtte viszont nem jár ért a büntetés, hogyha arra is van két tanunk, hogy az illető ember kereskedelmet is folytatott. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel a szokásos időben, a szokásos helyen folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy csodálatot.